Ha megengeditek, először a gyerekeknek mondanék egy történetet. Ugyan reggel, amikor megérkeztem, akkor szomorúan azt hallottam, hogy hát itt nincsenek nagyon gyerekek, és amikor meg láttam, hogy elkezdenek jönni a fiatalok, igaz, nem annyira gyerekek, már inkább olyan fiatalok, nagyobb gyerekek, fiatalok, akkor úgy megörültem neki. Anna, gyere, te is ide, csücsenj ide. Nem csak neked fog szólni, hanem azoknak, akik most nem akarnak előre jönni, mert tudom, hogy ilyenkor már nem szeretnek előre jönni, nekik is fogom mondani a történetet. Egy igaz történet, amit el fogok mondani, körülbelül 100 évvel ezelőtt történt, egy nagyon-nagyon hideg helyen. Most, amikor ilyen jó meleg van, már ilyen igazi nyári napsütést élvezünk, akkor jó arra gondolni, hogy vannak helyek, ahol egy kicsit hűvösebb idő is van. Na hát ez nem hűvösebb, hanem ez olyan hideg hely, a déli sark környéke, amikor olyan hidegek vannak a déli sarkon, hogy azt mondják, hogy lehet hallani, ahogy a pohárban megfagy a víz. Sőt, azt is mondják, hogy amikor elkezdik önteni a pohárból a vizet, mire leér, akkor kopog, mert megfagy a esés közben a víz, annyira hideg van. Most hát a történetünk egy déli sark felfedezőről és csapatáról szól. Úgy hívják ezt a déli sark kutatót, hogy hívták, hogy Ernst Shackleton. Nem tudom, hallott-e már valaki a nevét. Lehet, hogy a felnőttek közül talán többen, a gyerekek talán kevésbé hallották a nevét, Shackleton nevét. Ő egy brit kutató volt, aki verbúvált egy csapatot, mert első akart lenni. Ugye abban az időben, nagyjából 100 évvel ezelőtt mindenki valamiben első akart lenni. Vagy abban, hogy az északi sarkot meghódítják, vagy abban, hogy a déli sarkot, vagy abban, hogy Afrika fel nem fedezett részeit megtalálják, illetve fel nem fedezett területeket meghódítanak. Valaki valamiben mindig első akart lenni. Nos, hát Shackleton is első akart lenni. Kicsit lecsúszott, mert ketten is megelőzték. Ezért ő azt mondta, hogy nem adom fel, hanem egy másik tervet fogok elindítani. Én leszek az első, aki úgy a déli sarkon, az Antarktiszon úgy kelek át, hogy közben érintem a déli pólust is, a legdélebbi pontját a földgolyónak. Nos hát elindult hajójával és legénységével. Meg is mutatom egyébként, mert hoztam néhány képet, hogy hogy néz ki Shackleton. Remélem, hogy lehet. Aki szeretné látni, az jöjjön előrébb. Így néz ki Shackleton. Aztán van egy másik, látom, már vannak is, aki jönnek. Nagyszerű, nagyon jó, így néz ki Shackleton. Itt van egy másik kép. Ha jobban beöltözött, akkor meg így nézett ki Shackleton. Csücs ide is, mert még más képeket is fogok mutatni még. Tehát így nézett ki, nagyon-nagyon hidegre készült fel, és a expedíció elején a fotózáson így nézett ki. Aztán, hogy közeledtek a déli sarkhoz a hajóval, abban az időben még nem olyan hajók voltak, mint most, hanem jobbára árbócos, vitorlás, fából készült hajók voltak. Egyszer csak nagyon-nagyon hidegre fordult az idő, és elkezdett körülöttük befagyni a tenger. Így nézett ki, amikor ezek eredeti fotók Shackleton expedíciójáról, így elkezdett befagyni, és kiszálltak az emberek, és csákjákkal próbálták a nagy jégtáblákat odébb piszkálni, hogy hát, ha így, akkor sikerül megmenekülni a hajóval. Valamit szeretném mondani? Vittek magukkal fényképezőgépet. És úgy fényképezték. Hát a expedíció tagja akkor már volt fényképezőgép. Ilyen fekete-fehér, nem olyan digitális fényképező, mint ami nekünk van, hogy telefonunkkal csak kattintunk egyet, és már is látjuk, hanem majd csak jóval később tudták úgymond előhívni ezeket a képeket. Nos, hát annyira sokáig tartott ez a hideg, hogy egészen egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek, ugyanis egyszerűen belefagytak a tengerbe. Képzeljétek el, teljesen körbefogta a jég a hajót, és már veszélyeztette, sőt, hát teljesen életveszélyes helyzetbe kerültek, ugyanis az történt, hogy kezdte összeroppantani a jég a hajó törzsét, és így kezdett elsüllyedni. Gyorsan mindent kipakoltak, itt látszik, hogy már a kutyákat már ki is szállították a partra, mindent kiszedtek, egy másik kép, amikor az emberek is kiszálltak a hajóból, mindenki kiszálltak a hajóból, akkor utána gyakorlatilag hagyták, hogy elsüllyedjen, de mindent megmentettek, ők maguk ott maradtak a tenger közepén, a befagyott tenger közepén. Mentőcsónakok voltak, na de hát mit csináljanak? Voltak mentőcsónakok, de mit csináljanak a kis mentőcsónakokkal ilyen viszonyok között? Segítséget nem tudtak hívni, nem volt még mobiltelefon, számítógéppel még internetezni se tudtak, egy e-mailt se tudtak küldeni, nem volt mese, elindultak, hogy a térképek segítségével valami szárazföldet találjanak, és találtak is egy szárazföldet, egy kis szigetet, amit úgy hívtak, hogy Elefántsziget. Mondjad? Nem lett volna wifi, meg térerő se lett volna, nagyon-nagyon jó. Na, itt van a kép, hogy hol is fagytak bele a tengerbe, itt van az a kis piros kis csepp, az a kis piros pötty, az mutatja, hogy hol ugye Dél-Amerikától még jóval délebre található, ez az Elefántsziget, ahol partot értek. Van-e valakinek valami ötlete, hogy miért hívták ezt a szigetet Elefántszigetnek? Elefántok azok nem egészen erre laknak, hanem azok Afrikában, meg Ázsiában élnek az elefántok, de valami elefánt nevű dolgok élnek itt ezen a szigeten. Mi lehet az? Elefántfókák élnek ezen a szigeten, meg van egy másik magyarázata is, hogy miért hívták elefánt. Ugyanez a sziget kicsit kinagyítva. Na miért hívták Elefántszigetnek? Na, sok gyerek van itt, látom én. Kicsit idősebbek, meg őszhajúak, de azért gyerekek. Az északi sark nincsen rajta ezen a térképen, mert az annyira magasan van. A déli sark az viszont egy kicsit ennél délebre van. Megmutatom, ez itt a déli sark kontinense, ez itt, ami alul van. Az északi az meg itt fönt van, itt errefelé van az északi sark. Ugye dél az lent van a térképen, észak meg fönt van a térképen. Nos, tehát Elefánt sziget ugye elefántra hasonlít. Igen, de ez egy lakatlan sziget volt. Nem volt mit csinálni itt. Egy kis kaibát tudtak építeni, megmutatom azt a kis kaibát, amit ott a szigeten építettek. Ez volt az a kis kaiba, amit felépítettek. Ott mindenféle fából, amit a hajóról megmentettek, ezekből a deszkákból építették ezt a kis kunyhot, de Shackleton azt mondta, hogy hát itt végtelenségig nem lehetünk itt, hát előbb-utóbb mindenki meg fog halni. Voltak a szigeten elefántfókák, meg voltak pingvinek a szigeten, ugye a déli sarkon ott élnek, sarkvidéken élnek pingvinek is, és de igazából tehát ennivaló halászni tudtak, tehát úgy enni valamit tudtak, de hát végtelenség akkor se lett. Shackleton gondolt egy merészet, és azt mondta, hogy én elmegyek leghűségesebb embereimmel, és segítséget hozok. Mondjad? Hát lehetett volna akár házi állat is a pingvin, így van. Nos, Shackleton azt elhatározta, hogy a hajója egy kis csónakkal, ezzel a csónakkal hatod magával elindul segítséget hozni. Még azt nem mondtam, hogy ki milyen ember is volt ez a Shackleton. Olyan ember volt, ez az expedíció vezető, akit nagyon szerettek az emberei, a beosztottjai. Mindenki csak főnöknek hívta. Hello főnök, jó reggelt főnök, jó estét főnök, mit kell ma csinálni főnök? Mindig ezt kérdezték. Nem a nevét mondták, hanem így nevezték, hogy a főnök. És annyira szerették, és olyan jó csapatot kovácsolt ebből a 28 emberből, hogy mindenki még a katasztrófák, meg a nehézségek ellenére is jól érezte magát. És olyan bátor ember volt, azt mondta, hogy a legjobb 6 emberemet kiválasztom, és elmegyünk segítséget hozni. És az első tisztet ott hagyta, és az első tisztnek azt mondta, hogy te pedig maradj itt, és vigyázz a többiekre, itt az Elefántszigeten, mert majd visszajövünk, és akkor segítséget fogunk hozni. Elindult át Shackleton, több mint 2000 kilométert kellett ezzel a kis csónakkal hajózni a jeges tengeren. Képzeljétek el, milyen lehetett, borzasztó időjárás volt. 2000 kilométert, ahogy mondtam, nem lehetett segítséget hívni, és ahogy egy bálnavadász telepet találtak, ráadásul a sziget, amelyen kikötöttek, ahol a telep, tudták, hogy ott a telep, de az a túloldalon volt, tehát még egy magas hegyen is át kellett mászniuk, tehát nagyon-nagyon sok kalandos történet van ebben a történetben, de nagy nehezen sikerült megszervezni az expedíciót, amivel az ott maradtakat megmentik, az Elefánt szigeten maradtakat megmentik. No, megint van egy kérdésed?
Azt csak azt akarom mondani, hogy szerintem azért vigyázott rájuk, mert lehetséges, meg olyan
hívó. Hát Jeges medvék azok viszont csak az északi sarkon élnek. A déli sarkon nem élnek jeges medvék, meg farkasok sem, hanem itt inkább ilyenek voltak, de hát egymásra is vigyázni kell. Tudjátok, amikor sok ember össze van zárva egy pici helyre, akkor nagyon sok minden dolog, rossz dolog történhet. Elkezdenek veszekedni például. Még verekedés is előfordulhat. Ez, ugye ezek durva matróz emberek voltak, olyan emberek, akik nem finom dolgokhoz szoktak, hanem kemény dolgokhoz szoktak, néha még alkoholt is ittak, aztán ettől még durvábbak lettek, tehát olyan emberek, akiket nagyon-nagyon nehéz kordában tartani. És erre gondolt végig Shackleton is, miközben a hajóval, a megmentő hajóval közelítettek a sziget felé, hogy vajon hogyan fogom találni az embereimet? Vajon mi történik velük? Mi történt? Egyáltalán valami betegség megtámadt őket? Ugye nagyon nem volt túl sok zöldség, gyümölcs, amit ehettek volna, hiszen ott nem termett semmi. Különböző betegségek alakulhattak ki, amitől akár meg is halhattak volna. Mi lesz velük? Egyáltalán összevesztek? Mi történik velük? És végig aggódta az utat, Shackleton, előbb befejezem a történet, utána majd szót adok, jó? Nos, tehát úgy folytatódott tovább a történet, hogy megérkeztek a sziget partjához, és csöndesen kiszálltak a hajóból, és elkezdtek a kis kunyhó felé menni. És amikor közel értek, észrevették, hogy a kunyhó deszkái közül kis világosság szűrődik ki, már kezdett esteledni, és azt mondta, hogy jaj, de jó, valaki biztos, hogy él. És amikor belépett, nagy vigasság volt, éppen valaki a gitárjával valami szép éneket játszott, a többiek énekeltek, táncoltak, jól érezték magukat, és mindenki a legnagyobb egészségben volt. Senki nem betegedett meg, senki nem veszett össze senkivel, hanem mindenki nagyon jól érezte magát. Ott, egy ilyen rossz helyen is. És megkérdezi, amikor meglátták Shackleton azt, hogy jaj, de jó főnök, hogy végre visszajöttél, de jó, hogy újra látunk. Shackleton meg se tudott szólalni, azt mondja, hogy ti ilyen jó egészségben vagytok, hogy minden rendben van. Ugyan főnök, ez nagyon egyszerű. Mondta az első tiszt, azt mondja, minden reggel, amikor felkeltünk, azt mondtam a fiúknak, készüljetek, mert lehet, hogy majd értünk a főnök. És minden nap úgy telt el hónapokig, közel 2 évig tartott az, amíg visszaérkezett a főnök. Nagyon hosszú idő, egy ilyen elhagyatott, lakatlan helyen, de minden áldott reggel, amikor felkeltek, ezzel indították a napot, hogy készüljetek, mert lehet, hogy ma jön a főnök. És ezért mindenki tudta a dolgát, mindenki azt csinálta, amit kellett, mindenki a maga dolgával volt elfoglalva, nem a másikéval, és ezért nem veszekedtek, hanem mindenki készen várta, hogy megérkezzen a főnök. Shackleton történet, ez egy igaz történet, hogyha a interneten, a Google-be bepötyögitek Shackleton nevét, akkor sokat ezt a történetet is el lehet olvasni róla. És még arról annyi érdekesség van erről a történetről, illetve Shackletonról, hogy ma, hogyha vállalatoknak igazgatókat képeznek, illetve vezetőket képeznek, akkor nagyon sokszor ezt a Shackleton-féle módszert is tanítják a mai vezetőknek, hogyan tudott ő ilyen jó csapatot felállítani, hogyan tudott ilyen jó vezetők lenni. Ez már a felnőtteknek egy érdekes információ, hogy mai napig is nagyon sokra becsülik ezt a módszert. Nos tehát, hogy nektek viszont miért mondtam el ezt a történetet, szerintem már sejtitek. Valaki volt, aki itt járt ezen a földön, és egyszer azt mondta, hogy én elmegyek, helyet készítek nektek, és majd visszajövök értetek. Ki volt ez a valaki, meg tudjátok-e mondani? Jó, látom, vannak itt gyerekek, szép számmal. Nagyon jó, tehát az Úr Jézus volt az, aki ezt mondta. Mi nem úgy hívjuk őt, hogy főnök, hanem mint Úr Jézus, de valóban Jézus az, aki visszajön. És ahhoz, hogy mi felkészülten várjuk, azért minden nap úgy kell kezdenünk a napot, hogy lehet, hogy ma jön értünk az Úr Jézus. Lehet, hogy ma érkezik meg, és ezért minden nap, amikor valami dolgunk van, valami feladatunk van, legyen az a játékaink elpakolása, legyen az valami házi feladatnak a megírása, legyen az valami segítség apunak, anyunak, azt úgy kell elvégezni azzal a tudattal, hogy lehet, hogy ma jön értünk a főnök. Jó Isten áldjon meg benneteket, és segítsen ahhoz, hogy ti is olyan felkészülten várhassátok az ő visszajövetelét, ahogyan Shackleton emberei várták Shackletont, és meg tudta menteni őket, és szerencsésen mindenki a családjához haza tudott térni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. A történetet folytassuk tovább. Ma arról szeretnék beszélni, hogy Jézus megígérte, hogy hamar vissza fog jönni. Igaz, eltelt azóta közel 2000 esztendő, de hogyha az örökkévalósághoz viszonyítjuk, vagy ahhoz az eseményhez, amikor minden elkezdődött ott az Éden kertjében, akkor ahhoz képest ez a 2000 év nem is olyan hosszú idő. Jelenések könyve 22. fejezetéhez, hogyha lapozunk a Bibliában, akkor itt nagyon érdekes gondolatokat olvasunk. Jelenések könyve 22. fejezet, néhány válogatott versét szeretném alapigeként elolvasni. Ezekben a versekben egyrészt Jézus Krisztus jelenti ki határozottan újra és újra, háromszor is, hogy hamar eljövök, és ugyanakkor János a gyülekezet hangját visszhangozza, hogy jövel, Uram Jézus, jöjj minél hamarabb. Így olvassuk a 22. fejezet 7. versében, és íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv prófétai igéit. Aztán a 12. vers, íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. A 17. vers, a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. És a 20. és 21. vers, így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök, amen. Jöjj, Uram Jézus, az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal, amen. A Biblia utolsó szavait olvastam, vagy olvastuk együtt. Biztos szerettek olvasni. És tudjuk, hogy a könyveknek a végén van mindig a mondani való, a csattanója, a legfontosabb dolgok. Vannak olyanok, akik annyira türelmetlenek az olvasással, hogy még mielőtt végigolvasnák a könyvet, beleolvasnak, hogy na, hogyan fog befejeződni az a könyv. Nekünk akár az elejét olvasjuk, akár a végét olvasjuk, ott van ez a gondolat, végig ott van benne, hogy Jézus Krisztus eljön. A Mózes első könyve, a 3. rész, 15. verséhez lapozunk a Bibliában, ott is ugyanezt a gondolatot olvashatjuk. Egy kicsit más formában ez az első evangélium, ami a Szentírásban elhangzik, kicsit más formában, hiszen Isten mondja Sátánnak, a kígyónak azt, hogy majd eljön az asszony magva, aki valami egészen különlegeset fog tenni. Ez is az eljövetelről szól. Igaz, nem a másodikról, hanem az első eljövetelről, mert még az Ószövetségben nem volt olyan határozottan, nem választódott, nem tudták megkülönböztetni olyan határozottan az első és a második eljövetelt. Ezért van az, hogy még az Újszövetség idején maguk a tanítványok is félreértették Jézusnak a szavait, Jézus cselekedeteit, és nem értették. Még a kereszthalál után is azt mondták, a feltámadás után azt mondták a tanítványok az Emmauszi úton, hogy pedig mi azt hittük, pedig mi azt reméltük, pedig mi úgy gondoltuk, úgy tanultuk, úgy értettük. De aztán egyre közelebb kerülünk, és egyre jobban megérthetjük az ő igazi, a mondani valóját, az ő szavainak igazi lényegét. De a Biblia végén újból felhangzik ez, megerősítve, megismételve, háromszor hangzik el, hogy eljövök hamar, és háromszor mondja a gyülekezet, és a mennyasszony mondja azt, hogy jöjj, Uram Jézus! A tanítványok attól a pillanattól, hogy látták őt elmenni a mennybe, attól a pillanattól kezdve ezt várják, várták, és mai tanítványok is őt várják vissza. Jézus megígérte, a proféták megígérték, az apostolok ugyanezt az ígéretet adják tovább az apostoli írásokban, az apostoli levelekben. Az angyal is megígérte, Jézus hamar visszajön. Ez az, ami igazából megkülönböztet bennünket másoktól. Az ebbe való őszinte reménység, ebbe való hit, ennek a erre való felkészülés, ezért létezik ez a közösség, ezért létezik ez az egyház. Mert ez a dolga, hogy erre hívja fel az emberek figyelmét, hogy eljön hamar Jézus Krisztus. És ezt kell nekünk újból és újból szeretettel, reménységgel továbbadni. Mindenféle nyomorúság között ezt a reménységet. Íme eljövök hamar, mondja Jézus, és jöjj, Uram Jézus, jöjj, jöjj. Kérdés az, hogy készülünk-e. Kérdés az, hogy látszik-e ez a készülés. Ahogy ott Shackleton történetében láthatjuk, hogy ők minden reggel, amikor elkezdték a napot, azzal a tudattal készültek, hogy lehet, hogy ma jön el. Vajon a mi mindennapi reggeli felkelésünkkor látszik-e rajtunk? Amikor megszólalunk, akkor látszik-e rajtunk, hogy akár ma eljöhet Jézus? Ki az, akit várunk? Nagyon nem mindegy, hogy kit várunk. Az, hogy kit várunk, az meghatározza mi várakozásunkat. Kiket szoktunk várni? Például szoktuk várni a postást, hogy hozza a nyugdíjat, igaz? Másként várjuk a postást, aki a nyugdíjat hozza, meg másként várjuk a villanyszámlást, aki a pénzt elviszi. Másként várja egy fiatal a szerelmét, meg másként várjuk azt, hogy sorra kerüljünk mondjuk a vizsgálaton, az orvosi rendelőben. Mindegyik várakozás, de egészen más. Más a tartalma. Kérdés, hogy a mi várakozásunk az egy örömteli várakozás-e? A mi várakozásunk vajon félelemmel teli várakozás? Jaj, mi fog történni? Jaj, mennyi szörnyűség fog történni, amikor miközben várjuk Jézust? Vagy pedig egy örömteli várakozás, ahogyan itt is olvasjuk, hogy jöjj Uram Jézus! Szinte látni az örömöt, a mosolyt a gyülekezet arcán, amikor azt mondja, hogy jöjj Uram Jézus! Alig várjuk, hogy végre találkozzunk, újra együtt legyünk. Mi hogyan tekintünk Jézus Krisztusra, amikor őt várjuk? Tudunk-e úgy tekinteni rá, mint aki a világ teremtője és újjáteremtője? Tudunk-e úgy tekinteni rá, mint aki egyszer eljött, olyanná lett, mint mi, és a testvérünk fog visszajönni? Tudunk-e úgy várni rá, hogy ő az örökkévaló Isten? Tudunk-e úgy tekinteni rá, hogy ő, ahogy ma reggel tanultok, a közben járó főpapunk, aki együtt tud érezni velünk, aki meg tud indulni a mi gyarlóságainkon, mert ugyanazokat a kísértéseket átélte? Tudunk-e úgy tekinteni rá, mint az igaz bíróra? Milyen furcsa egy bírósági tárgyalás lesz, egy teljesen szabálytalan bírósági tárgyalás. Ő a bíró, ő az ügyvéd, ő a tanú, minden ő egy szemében. Tudunk-e úgy tekinteni rá, mint Isten bárányára, a világ megváltójára? Arra bárányra, aki magára vállalta nem a világ bűneit, a te bűnödöt, meg az én bűnömet. Aki elszenvedte nem a világ büntetését, hanem a te bűneid büntetését, meg az én bűneim büntetését. Készülünk-e? Látszik-e rajtunk? De nagy kérdés az, hogy te várod-e, és hogyha igen, miért várod Jézust? Olyan jó lenne most egyesével megkérdezni mindenkit, hogy várod-e, és hogyha igen, akkor miért várod Jézust? Szerintem akár meg is lehetne próbálkozni ezzel, nem mondom, hogy mindenki, de hogyha valaki szeretné egy rövid mondatta, vagy egy-egy szóval, hogy te miért várod Jézust? Meg lehet szólalni nyugodtan. Nem csak gyerekeknek. Idősebb gyerekeknek is meg lehet szólalni. Tessék. Szeretné valaki megérinteni Jézus Krisztust? Miért várod Jézust? Megnyugszunk, annyi zaklatottság van körülöttünk, az életünk, és egy nyugalmat ad majd nekünk a vele való találkozás. Miért várod? Visszaadja azokat, akiket elveszítettünk. Miért várod? Aha, fú, de nagyon jó. Nem késünk el, mert már az időnek egészen más értelmezése lett. Itt mindig rohanás, ugye ez a világ. Mindenhova, suliba, istentiszteletre, mindenhova csak rohanni kell. Nagyon jó gondolat. Tessék? Hogy boldogságot, egy megelégedettséget adjon. Nagyon jó, köszönöm. hogy jobban megértsük az ő isteni szeretetét. Megszűnik a rossz, a bűn a mi életünkből. Nagyon jó. Mennyivel másabb lesz az, amikor nem csak így imádság szárnyain találkozunk, hanem szemtől szembe tudom megköszönni a sok jót. Azt a szeretetet, amit ő már megmutatott, azt megköszönni. Még valaki? Tessék? Így van. Szemtől szembe tudjuk őt dicsőíteni. Nagyon jó. Még valaki? Leborulni és imádni őt. Hogy meghalt értünk. Olyan sok minden van. És tudom, hogy ott van, aki nem mondja el, annak is szívében is ott van, a gondolataiban ott van valami, hogy miért szeretne vele találkozni, miért várja őt. Mi mindannyian várjuk őt, de miért is várjuk? Engedjétek meg, hogy három dologról beszéljek ma délelőtt. Három kis egyszerű dologról beszéljek. Látom, az idő jócskán elmúlt már, de talán még ez belefér, hogy ezt a három dolgot elmondjam. Az első ok annak, hogy várjuk Jézus Krisztus, és ez valahol el is hangzott a különböző hozzászólásokban, hogy annyira bánt bennünket az a sok-sok rossz, ami körülvesz bennünket. A bűn, a szenvedés, a nyomorúság. És ezért szeretnénk, hogyha Jézus eljövetele véget vetne mindennek a rossznak. Gondoljunk a betegségre, gondoljunk, amikor reggelenként felkelünk, és fáj. Itt fáj, ott, és minden nap egyre több minden fáj, és egyre jobban fáj. És azt mondja, hogy ő mindennek véget vesz. Aztán nem csak annak, hogy nekem mi fáj, hanem annak a sok rossznak, amivel találkozom nap, mint nap az utcán. Annak a sok rossznak. Az emberi szenvedésnek, a szegénységnek, a nyomorúságnak, mindennek véget vet. Jelenések könyve első olvasói azok az üldözött keresztények voltak, akik maguk is megtapasztalták, hogy mit jelent szenvedni, mit jelent bujkálni. Maga János apostol is Pátmos szigetén, számüzetésben, egy börtön szigeten volt, elválasztva a szeretteitől. Én amikor gyerek voltam, sosem értettem Jánosnak azt a mondatát, amikor nagy örömmel írja azt, hogy nem lesz többé tenger. Hát mondom, hogy lehet ilyen butaságot írni? Amikor mondom, gyerek voltam, hát én úgy szeretnék el, akkor még sosem jártam gyerekkoromban a tengeret, én úgy szeretnék a tengerhez elmenni, szeretnék együtt úszni a halakkal, a delfinekkel, a cápákkal, és hogy nem harapnak meg, olyan jó lenne. És hogy mondhat ilyet János, hogy nem lesz többé tenger? Aztán később megértettem, hogy miről beszél János. Nem lesz, ami elválaszt. Ott van a tenger túlsó partján Efézus gyülekezete, János gyülekezete, akikkel nem találkozhat, nem SMS-ezhet velük, mert nincs SMS, nem e-mailezhet nekik, mert nincs e-mail, nem telefonálhat, mert nincs telefon, sehogy nem találkozhat velük. És azt mondja, hogy eltűnik minden, ami elválaszt bennünket, eltűnik minden, ami rossz, minden, ami szörnyűség ezen a világon, az eltűnik. János szenvedett, a gyülekezet szenvedett, mi is szenvedünk ettől. Mert Jézus végérvényesen véget vett minden nyomorúságnak. Ennek a világnak nem úgy lesz vége, hogy egy nagy katasztrófa megszünteti a világot, hanem éppen, hogy Jézus eljövetele megszünteti a katasztrófákat, megszünteti a rossz dolgokat. Ezért várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét, ezért is várjuk. Kérdés az, és mind a három dolognál szeretnék valami mai aktualitását is megemlíteni, hogy kérdés az, hogy miközben várjuk és reméljük, hogy Jézus minden nyomorúságot megszüntessen, mi magunk ez alatt a várakozás alatt teszünk-e valamit, hogy a körülöttünk levő nyomorúság megszűnjön? Mi észrevesszük-e a körülöttünk levő rossz dolgokat, és teszünk-e ellene, miközben várakozunk? Mert a várakozás nem egy passzív, karbatett várakozás. A várakozás az egy aktív, cselekvő dolog a bibliai gondolkodás szerint. Fáj-e nekünk a szenvedés, ami nem engem érint, hanem másokat érint. Észreveszem azt a sok rosszat, ami másokat érint. Tudok-e sírni a sírókkal, mert örülni az örülőkkel még csak-csak. De sírni a sírókkal tudok-e én is. Nem egy mazohizmusról van itt szó. Hogy azt akarjuk, hogy mi szenvedjünk. Nem arról van szó, hogy nekünk a világ összes fájdalmát magunkra kell venni, és hogy leríjon az arcunkról ez a nagy-nagy fájdalom, ez az örökös szomorúság, örökös fájdalom. Nem. Az, hogy tudok-e aktívan tenni az ellen, a sok nyomorúság ellen, ami körülvesz bennünket, ezzel is várva Jézus Krisztus visszajövetelét. Jöjj, Uram, vess véget ennek a nyomorúságnak, és segíts, hogy én is munkálkodhassak ezen. Nap, mint nap. Másik oka miatt a hívők várják Jézus Krisztust, hogy várjuk, hogy az ő ígéretei beteljesedjenek. Ez a világ az ígéretekről szól. Amikor jöttek a politikai választások, akkor tel is tele volt a média a különböző ígéretekkel. Nem fogok politizálni, ne remélje senki. Csak mint jelenséget szeretném megemlíteni. Tele volt minden az ígéretekkel. Egyik ezt ígéri, a másik az ellenkezőit ígéri. Aztán tudjuk, hogy mi szokott ebből beteljesedni. Legtöbbször nem túl sok minden. Aztán, ha bekapcsoljuk a televíziót, és most már végre vannak a politikai választásoknak, akkor jönnek a reklámok. Annyi van belőlük, hogy ma már azt mondják, nem is filmeket vetítenek reklámokkal, hanem reklámokat közötte némi kis filmmel. És a reklámok miről szólnak? Ha bekened az arcod ezzel a kenőccsel, kedves hölgyem, akkor 10 évvel fiatalabb leszel tőle, ezt ígérjük. Vagy kedves uram, hogyha túl kevés már a fejeden a haj, akkor kend be ezzel meg ezzel a szerelés, végre lesz elég hajad. És lehetne sorolni ezeket az ígéreteket. És néha elborzaszt az, hogy mennyi pénzbe kerül egy-egy ilyen ígéret. Fiatalabbak, talán meg főleg férfiak ismerik azt a kifejezést, hogy Super Bowl. Super Bowl az Egyesült Államokban egy különleges játék, az amerikai futball, tudjátok, akik mindenféle ilyen védőfelszerelésre beöltözik, a legutolsó nagy összecsapása, két győztesnek a legnagyobb összecsapása, ez a Super Bowl. Több millió ember, talán több milliárd ember is nézni akarja ezt az egész világon. Magyarországon is hatalmas őrület, amikor ezt vetítik. És erre az időre, erre az egyetlen egy meccsre, ami néhány részből áll, és a szünetekben reklámidő van. És a televízióban ilyenkor reklámot közvetítenek. Vannak cégek, amelyek erre az egyetlen egy alkalomra dollármilliókat fizetnek ki, hogy pár másodperc reklámidőhöz jussanak, meg elkészítsék a legújabb, legtrendibb reklámot. Dollármilliókat fizetnek azért, hogy egy pici reklámot, hogy valami ígéretet adhassanak az embereknek. Nos, Jézus ígéretei nem ilyenek. Jézus ígéreteiről azt olvassuk a Bibliából, hogy minden ígérete beteljesedik. Jézus ígéretei valóságosak. Jézus ígéretei olyanok, mint a sötétségben világító szövétnek, amely megvilágítja az utat, és észrevesszük, hogy na hol járunk, merre járunk. Tényleg segítség az ember számára. Azt mondja a Szentírás, itt a Jelenések könyve, ezek az igék megbízhatóak és igazak. Nem úgy, mint az emberi ígéretek. Hamarosan megtapasztaljuk, és szeretnénk megtapasztalni, és ezt várjuk, hogy Jézus Krisztus ígéretei beteljesedjenek. Az az ígérete, amikor azt mondja, hogy eltöröl minden könnyet. Amikor az az ígérete, hogy megszűnik a fájdalom. Amikor az az ígérete lesz, beteljesedik, hogy megszűnik a halál. És visszakapjuk azokat, akiket elveszítettünk. Kérdés az, és ez a mai aktualitása, mi készek vagyunk-e ezért tenni valamit, hogy ez az ígéret beteljesedjen? Készek vagyunk-e ezt világgá kürtölni, ahogyan a reklámozók, a cégek mindent megtesznek, mennyi pénzt fizetnek azért, hogy a saját terméküket reklámozzák? Csúnya szó, tudom, de mi készek vagyunk-e reklámozni Jézus Krisztus ígéreteit? Mi készek vagyunk ilyen lelkesen világgá kürtölni, hogy minél több ember hallja meg? Mit teszünk ezért? Áldozatokat tudunk-e hozni? Hogy az a reménység, ami számomra reménység, az mások számára is reménység legyen. Hogy ne tartsam meg magamnak. Nem csak a csodagyógyszereket, a csodaszereket, a csodakrémeket kell reklámozni. Sokkal inkább kellene a valódi ígéreteket, a valóban beteljesedő ígéreteket. Hol van ez a lelkes hirdetés? Néha az az érzésem, hogy mi hetednapi adventisták vagyunk. Ami azt jelenti, hogy csak a hetedik napon vagyunk adventisták. Mi csak akkor érezzük ezt a dolgot. Nemrégen a Dunamelyik Egyházterület rendelt csekkeket, tudjátok, azokat a sárga csekkeket, vagy rózsaszín, nem is tudom milyen színű csekkek, amin adományokat lehet befizetni az egyházterületnek. És a banknak kiadták, hogy erre a számra a bank gyártja le ezeket a csekkeket. És még mielőtt kinyomtották volna nem tudom hány ezer példányban, a bank elküldte e-mailen keresztül a mintát, na így fogjuk nyomtatni. És éppen ott voltam a területnél, az irodában volt egy megbeszélésünk, és akkor kapták meg az e-mailt, megnyitják, és nézik, és kipukkan a nevetés után. Nézem én is, hát én is elkezdek nevetni, ugyanis a név, ami ott szerepel, nem az volt, hogy hetednapi adventista egyház, hanem hogy hétköznapi adventista egyház. Ez egyrészt úgy minősíti azt, hogy mennyire ismernek bennünket, pedig egy olyan bankról van szó, akivel mi üzleti kapcsolatban vagyunk, így az OTP Bank, de nem is csak erről szó, hanem, de utána akkor végig gondoltam, hogy milyen igaz? Mi csak ünnepnapon vagyunk néha adventisták, de milyen jó lenne, ha mi hétköznap is azok lennénk. Mi hétköznap is hirdetnénk Jézus Krisztus ígéreteinek beteljesedését. Sőt, ami egész életünk arról szólna, hogy arról beszélünk, hogy mi adventisták vagyunk, azaz Jézus Krisztust várjuk. Hétköznap is, meg ünnepnap is, minden nap. Ezek az ígéretek tartanak meg bennünket. Ezek az ígéretek másokat is megtartanak. Ezért várjuk, ezért is várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét, mert várjuk az ő ígéretenek beteljesedését. Vajha mi is munkálkodnánk érte. Ma is, meg holnap is, meg holnap után minden áldott nap lelkesen reklámoznánk, azaz továbbadnánk az ő ígéreteit. És a harmadik, ami szintén elhangzott többek szájából, mert szeretnénk egy valódi közösséget átélni, amikor megérinthetem, amikor leborulhatok a lábai elé, amikor személyesen neki köszönhetem meg, amikor igazából együtt lehetek. Mi ez a vágy? Pontosan ez az, amiről Pál apostol is ír az egyik legnehezebb helyzetben írott levelében. Filippi levélben azt mondja, mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyeresség. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Még ez a szörnyű dolog, hogy meghalás, még az is azt mondja, hogy hát még abban is van egy jó, mert a következő pillanat a halálom után az lesz, hogy találkozom Jézussal. Hogy a kettő között mennyi idő telik el, az ugye irreleváns, azt én nem tudom, mert akkor én alszom. De a következő tudatos pillanatom, amikor találkozhatok Jézussal, és ez számomra mindennél fontosabb. Valami olyasféle ez, mint ami a bibliai elv szerinti házasság, a bibliai gondolkodás. Tudom, ma nem ilyen egészen a házasság. A házasság előtt a fiatalok várnak. Egyre jobban megismerik egymást. Egyre inkább kiismerik a másiknak a gondolkodását. De még nem teljes az összhang kettőjük között. Sőt, még a közösség sem teljes. És miután megtörténik az esküvő, utána már fizikailag és minden tekintetben egyé lesznek. A bibliai modell szerint erről szól. Ugyanez az, amire mi várunk, hogy, és megint egy bibliai jelképet, ugye a mennyasszony, azaz a gyülekezet, az egyház, és a vőlegény, azaz Jézus Krisztus, majd a mennyegzőn, a mennyei mennyegzőn, az égi mennyegzőben együtt lehessünk és találkozhassunk. Micsoda nagy öröm lesz. Végre nem lesz többé elválás. Nem csak egymástól, de Istentől sem. Mindig Isten jelenlétében lehetünk. Valami olyasféleképpen, ahogyan az Éden kertjében volt, amikor Istennel személyesen beszélgethetett Ádám és Éva, amit a bűn megtört, amit a bűn elszakított, ez helyreállhat. Milyen nagyszerű lenne, azt mondja Pál, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Krisztussal lenni sokkal jobb mindennél. De csak azt tud vágyódni erre, és ez az alkalmazása, de csak azt tud vágyódni erre a teljes közösségre, aki már itt hálásan élvezi ezt a részleges közösséget is. Aki tud annak is örülni, hogy Isten jelenléte ott van az én életemben. Aki vele tud lenni, és úgy tudja élni mindennapjait, hogy Jézus jelen van az életében. És olyan helyekre tud menni, ahová Jézus el tudja kísérni. Olyan dolgokat tesz, olyan kapcsolatai vannak, amiben Jézus jelen tud lenni. Olyan a munkája, az üzleti élete, amiben Jézus ott tud lenni. Amivel Jézus egyet tud érteni. És nem teljes még ez a közösség, részleges, de egyre inkább erősödik, és beteljesedni pedig az ő eljövetelekor fog. Akik áldozatot hoznak ezért a részleges közösségért, akik a reménységet tovább tudják adni, akik meg tudnak indulni és együtt tudnak érezni a nyomorúságok miatt, ezek azok, akik várják, őszintén várják Jézus Krisztust. Azt mondja Pál apostol közvetlen kivégzés előtt barátjának, munkatársának, Timóteusnak: végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Egy olyan csodálatos győzelem lesz ez, ahol nem csak egy ember kap koszorút, koronát, győzelmi koronát, győzelmi koszorút, hanem mindenki, mert várva várják az ő megjelenését. A jelenések könyvében azt olvassuk, hogy kik azok, akikben ott van ez a várakozás. Kik azok, akik biztosan eljutnak erre a közösségre. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Olyan jó lenne, hogyha ez a vágyakozás, ez a boldogság, ez a mi életünkben is ott lenne. Vágynánk arra, hogy bemennénk a városba, a mennyegzőre, ahol egy örökké valóságon át együtt lehetnénk. Valaki azt mondja, hogy ez a mai kereszténység egyfajta wellness kereszténység. A wellness kereszténység arról szól, hogy mi azt vesszük ki belőle, ami nekem jó, mert te megérdemled, mert neked használ, mert ami jó, azt vesszük ki belőle. Az, hogy áldozatot kelljen hozni, az, hogy meg kelljen vallani, hogy munkálkodni kell a nyomorúságért, az már sok embernek nehezen megy. Pedig igénk azt mondja, hogy ezért munkálkodni is jó. Azért tevőlegesen részt venni, az is jó. Jellemeze minket ez folyamatosan. Nem csak egy felindulásban, felbuzdulásban, hanem életünk minden percében. Reggelenként, amikor felkelünk, tudunk-e azzal felkelni, hogy legyetek készen, mert lehet, hogy ma jön a főnök. Lehet, hogy ma jön Jézus Krisztus. Boldog ember az, aki tudatosan így tud készülni. Adj az Úr, hogy a mi készülésünk ilyen legyen. A mi várakozásunk, az ne csak egy vágyakozás legyen, hanem egy aktív, cselekvő várakozás az ő kegyelme által. Amen.